Dicsőség Jézus Krisztusnak! Nagy szeretettel köszönti a Mária Redő stúdiójából a kedves hallgatókat Deák Csaba görögkatolikus áldozópap. Mindig elgondolkodtatja az embert, hogy hogyan is lehetne egy hittanóra éppen aktuális, hogyan is beszélhetnénk olyan dolgokról, akár szimbólumokról is, amik valamiféleképpen időszerűek, hogy róluk beszéljünk. És itt a október közepe, október elején lévő nagyon sok helyen megy a szüret, megkezdődött a szőlőnek a betakarítása, annak a gyümölcsnek, ami hát majd alapanyaga lesz, ugye az egyik alapanyaga lesz a eukarisztiának, Krisztus vérének, ahol igazán valóságosan és lényegileg a kenyér és a bor, ugye a búza és a szőlő termése, gyümölcse, abból készült, felajánlott áldozati anyag igazán valóságosan és lényegileg magát, Krisztust fogja jelenvalóvá tenni, megjeleníteni, és amiben igazán valóságos és lényegileg találkozhatunk magával az Istennel. Biztos, hogy a magának a kenyérnek és magának a bornak is nagyon sokféle szimbóluma van, akár az Ószövetségben, akár az Újszövetségben, vagy akár az egyházművészetben, a liturgiában. Mégis egy nagyon időszerű és érdekes szimbólum magának a szőlőnek a szimbóluma, akár liturgikus, akár bibliai, akár egyházművészeti értelemben. Jézus azt mondja, én vagyok az igazi szőlőtő, atyám pedig a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz, és minden termőt megtisztít, hogy többet teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet mondtam nektek. Maradjatok bennem, és én ti bennetek. Miként a szőlővesztő nem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. A fenti beszédben Krisztus, az örök főpap, magát szőlőtőnek nevezi, az apostolokat pedig szőlővesszőnek, melyek gyümölcsöt, pontosabban fogalmazva szőlőt teremnek majd. Ezek a szőlők, ilyen értelemben mi keresztény emberek vagyunk. Mindannyian tudhatjuk, hogy a szőlő a legősibb kultúrnövényeink közé tartozik, és szerte a világon egyfajta isteni növénynek, bizonyos helyeken életfának is tekintik. Egyes hagyományok már magát a paradicsomi fát a szőlőtőkével azonosítják, azonban ha a paradicsomi fáról, és ezáltal a paradicsomkertről beszélünk, meg kell említeni a Biblia jelképes ábrázolásait, hogy a szőlő, mint jelkép, mint anyag, végigvonul a Szentíráson, kezdve Noétól Krisztusig, az igazi szőlőtőig. Ezért ugye Noétól, vagy hát azért Noétól, mert a Biblia szerint Noé volt az első ember, aki a vízözön után szőlőt ültetett. Noé görög neve Deukalion, újborhajóst jelent, ugye, mint tudjuk, a görögök politeisták, azaz több istenhívők voltak, ezért náluk mindennek megvan a maga saját istene. Ilyen formán a szőlőnek, a szőlőbornak a görög istene Dionysios volt, és a Dionysios és a veje egyaránt hajós ember volt, Noéhoz hasonlóan. Ugye innen láthatjuk, hogy a mitológia és a kereszténység között valamiféle hasonlóságok azért találhatóak. Nekünk azonban ugye keresztényeknek a szőlővel, mint liturgikus és bibliai jelképpel kell leginkább megismerkednünk. Keleti egyházunkban, és hát a nyugati egyházban is a szőlő az isteni liturgia anyagát adja, hogy a papa proszkomédiában, az előkészületben bort önt a kehelybe, melyből Krisztus vére lesz. Ugye itt még nem beszélhetünk Krisztus szent véréről, mert csak az átlényegítés után történik ez meg. Ugye egy a vitézek közül lándzsával megnyitja az ő oldalát, legottan vér jöve ki, ugye, és víz önti bele a szőlőbort a papa kehelybe. És a keleti liturgiánkban a bor azért többször is megjelenik, így történik ez aranyszájú Szent János isteni liturgiájában is, ugye az áldozat bemutatásnál, amikor a pap a tiszta szőlőborral teli kelyhet a kezébe veszi, és azt mondja, hogy hasonlóképpen a kelyhet is, minek után a vacsorát mondván, ígyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem, az új szövetségé. Nagy Szent Bazilnak a liturgiájában ez már egy kicsit másképp hangzik, ugye azt mondja ilyenkor a pap, hasonlóképpen vevé a szőlővesző gyümölcsének kelyhét, azt fölvegyítvén, majd ismét aranyszájú Szent János liturgiájában, a csendes pap imában, s tedd ezt a, ami a kejbe van, Krisztusod drága vérévé, átváltoztatván a szent lelkeddel. Ezen kívül ugye, vannak olyan zsoltár versek is, például a 80. zsoltárnak a 9. 10. verse, amik imádságainkban egyaránt jelen van a szőlő. Erre példa, amikor a püspök ünnepélyesen bevonul a szent liturgiára, a templomba, és áldást ad a dikérionnal és a trikérionnal, ugye a 2-es és a 3-as gyertyatartóval, a gyertyákkal, és a következőket énekli: Uram, Uram, tekints és nézd le a mennyből, és látogasd meg a te szőlős kertedet, amelyet a te kezed ültetett, és erősítsd meg azt. Nyilván, hogy a szőlőkertre való utalás az magát az emberiséget jelenti, itt a zsoltárban és hát a püspök szavaiban is. Isten ültette ezt a szőlős kertet, az emberiséget, ő volt a teremtője, és a hajtásból ő alkotott ugye szőlős kertet, ő volt a mindeneknek az alkotója. Keleti szertartásaink közé tartozik az Akatisztos himnusz is, amelyet ilyenkor októberben ugye az Istenszülő tiszteletére és nagyon sokszor énekelhetünk a legszentebb Istenszülő Szűz Máriának a tiszteletére. Ebben a himnuszban magát az Istenszülő Szűz Máriát is a hervadhatatlan szőlővessző tőkéjének énekeljük. Ugye, üdvözlégy a hervadhatatlan szőlővessző tőkéje, üdvözlégy a halhatatlan gyümölcs birtokosa. A szőlőtőke itt az Isten szülőt jelképezi, amelyből Krisztus, mint a hervadhatatlan gyümölcs hajtott ki. November 22-én a reggeli istentiszteleten, Szent Cecília vértanúnő kánonjának a Teotokionjában is ez az ábrázolás jelenik meg. Szeplőtelen, te meg nem bűvelt, s bőtermő szőlőtő, méhedben fogantad és megszültet Krisztust, a tiszta szőlő fürtött. November 24-én Szent Kelemen kánonjának 4. ódájában így éneklünk: Jézus a bőven termő szőlőtő, szőlőveszőként kisarjadzott téged, hogy a vértanúság présében bort buzgó szőlőfürtöt teremj. A 9. ódában pedig azt olvassuk: az élet szépséges szőlőfürtjeként adott a Szentlélek művelésére téged, Jézus Istenünk szőlőtövének veszeje, Péter és te. Egyik nagybőtiszt ihírában csodás szavakkal fohászkodunk Istenhez bűneink bocsánatáért, és hát azt kérjük, hogy tegyen minket szőlőjének a munkásává. Neves meg engem üdvözítőm, bárha restségben is vagyok elmerülve, sőt, emelt föl elmémet a bűnbánatra, s tégy engem is szőlőd munkásává. Ebben az imádságban azt kérjük, hogy hát mi magunk is az Isten szőlőskertjének, az emberiségnek, vagy akár az Isten népének, az Isten munkatársai lehessünk ennek a szőlőskertnek a gondozásában, művelésében. Nyilván a szertartásainkból még sok példát lehetne felhozni, hogy a szőlő magában a szertartásokban hogyan jelenik meg, de érdemes a szőlővel, mint szimbólummal egy kicsit foglalkozni magában a Bibliában is. Amint ugye tudhatjuk is, a Biblia tévedésmentesen tartalmazza Isten szavát, és hát ebből következtetünk, hogy a Bibliában szereplő jelképek és motivumok hitelesek, sokatmondóak, és hát magától, az Istentől származnak, ugye a sugalmazásnak köszönhetően. Magában az Ószövetségben igen gyakran találkozhatunk a szőlő hasonlatával, többnyire, mint Izrael jelképe jelenik meg, és hát ez a jelképi ábrázolás annyira használatossá vált, hogy hát pénzérmékre verték, ugye a templom ajtajain szőlő domborművek is láthatóak voltak, és hát a pénzérméken ábrázolt szőlőtőn nem volt fűrt. Ennek jelentése, hogy a termés az a végidők eredménye lesz majd. Ez azonos lett Izrael népével, a fürtös szőlő pedig a messiással. Izrael tehát úgy tekintette magát, mint Istentől származó szőlőskert, azonban ugye figyelnünk kell a prófétákra, akik ugye panaszkodtak, hogy a szőlőtő hát elvadult, és rossz gyümölcsöt hoz. Veronai Szent Zénó pedig ezt írja: az Úr szőlője először a zsinagóga volt, mely szőlő helyett vad szőlőt termett. Az Úr ezen felháborodva másikat ültettetett, művelte azt papjai gondossága által. Számos hely található az Ószövetségben, amely a szőlőt jelképként és gyümölcsként egyaránt ábrázolja. Csak példaként említsük meg a Királyok első könyvét, amelynek a 21. fejezetében ismerkedhetünk meg Áháb királlyal és feleségével, akinek Nábot szőlője megtetszett és magáénak akarta. Nábot ellenezte, mivel ez örökség volt számára. Jezabel királyné, ezzel pedig mit sem törődve, megölette Nábotot, hogy a szőlőskertet elfoglalhassa, és hát egy gonosz cselekedetek ellen Illés próféta volt az, aki felmerte emelni a szavát először. És az Izaiás könyvében az 5. fejezetben a szőlőről, a szőlőskertről való ének Istennek Izrael iránti szeretetéről és hát igazából a csalódásáról is szól. Tehát itt a szőlőskert Izraelt jelképezi, melyben az Isten csalódott. Azonban Isten szeretete és türelme végtelen, és hát a 63. fejezetben a szőlő már a pusztulást jelképezi, Isten úgy semmisíti meg Edomot, mint egy szőlőtaposó a szőlőt. Ugye Edom egyébként Izrael ellenségének számított. Jeremiásnál a szőlő szintén Izraelt, hát pontosabban Izrael népét jelképezi, mely hűtlen volt Istenhez. Mindezt találóan fejezi ki úgy, mintha Isten beszélne. Elmondja, hogy úgy ültetett, mint nemes szőlőmagot, és nem tudja, hogyan változhatott át idegen szőlőtő vadhajtásává. Ez az egész gondolatsor teljesedik ki Ezekiel prófétánál is, aki már Jeruzsálemről, az értéktelen szőlőtőről beszél, amint az értéktelen szőlőt kivetik és elégetik, Isten átadja ugyanúgy őket a tűznek, hogy a tűz megemészze. Ugye a 17. fejezetben már a cédrusfa hajtása az, ami dús szőlőtővé növekszik. Az énekek énekében a szőlő nem ilyen értelmezést kap, itt már a vágyakozás és a szerelem kap hangsúlyt, a vőlegény, aki maga a szőlő, amelyre, ha nem vigyázunk, könnyen elveszíthetjük. A Számok könyvében pedig szőlő új jelentéstartalommal bővül, Mózes elküldi szolgáit Kánaán földjére, hogy kémleljék ki, és kéri ezeket a küldötteket, ezeket a kémeket, hogy hát nézzék meg a népnek az erősségét, és hozzanak a földnek a gyümölcseiből. És a szolgák elmentek a völgyig, ahol levágtak egy szőlőfürtöt, és elhozták egy rúdon Mózesnek, és hát azt a hegyet elnevezték Nehel Eskalának, azaz a szőlőfürt völgyének. Ez a bibliai kép ugye a művészeti ábrázolásokban is szerepet játszik, és erről érdemes még egy néhány szót majd szólni. Az előbb elhangzott utalások is bizonyítják, hogy a szőlő az Ószövetség egyik leggyakrabban használt jelképe. Összegezve a szőlő jelenlétét elmondhatjuk, hogy Izraelt, Isten választott népét jelképezi legtöbbször, amely bő termés hoz, de ha elfordul, akkor kivetik a szőlőskertből, és ugye elégetik. Maga ez a jelkép az Új Szövetségben is jelen van, kezdve Mátétól a Jelenések könyvéig, a kezdetektől a végig. Ezekben a könyvekben a szőlőtő maga Krisztus, az alap, akiből új hajtások, szőlőfürtök nőnek ki. Máté evangéliumában Jézus Krisztus példabeszédet mond a szőlőhegy munkásairól, és hát a példabeszédnek a tanítása, hogy Isten kegyelmét nem lehet kiérdemelni, ő mindenkinek ingyen osztja azt szét. Ez a kegyelem az üdvösség, ami pedig az örök boldogságot jelenti, ez egy ingyenes ajándék, amit csak elfogadni lehet. A szőlőnek a képe még előfordul Máténál, ugye a gonosz szőlő munkások példázatában, ez Lukács evangéliumában is szerepel, és hát Isten elmarasztalja Izraelt, amiért legyilkolták és üldözték küldötteit, ráadásul még a saját fiának is ellent mondtak, és a keresztre feszítették. Ahogyan azt fentebb említettem, a szőlő az Új Szövetség más könyveiben is előfordul, így van ez Jánosnál is, aki a szeretett tanítvány volt, az ő evangéliumában található, meg az a példabeszéd, amelyel kezdtük ugye a mai hittanórát, a mai elmélkedést, az a beszéde Jézusnak, aminek a mondani valója valahogy abban áll, hogy Isten abban mutatta meg a szeretetét, hogy igaz szőlőtövet adott a világnak. És ez a szőlőtő, ez maga Krisztus, aki új hajtásokat és vesszőket sarjasztott. A szőlővessző azonban úgy tud termést hozni, ha rajta marad a szőlőtőn, ezért a tanítványoknak is Krisztusban kell maradni. Az említettekből kitűnik, hogy a szőlő mennyire fontos jelkép számunkra. Magát az életet jelképezi, vagy jelképezheti, azonban fel kell figyelnünk, hogy egyben haláljelkép is, mégpedig a pürtmentes pürtmesztésnek a képében. Ez jelenik meg az Új Szövetség utolsó könyvében, a Jelenések könyvében is, hogy a megérett fürtöt le kell metszeni. Ez a fürtmetszés a művészeti ábrázolásban is nagyon sokszor jelen van. A már említett bibliai kép, melyen Mózes két szolgája viszi a szőlőt, fürtöt, valamint a szintén említett, hogy a misztikus szőlőprés a középkori keresztény művészetben ugye a feszületnek, a keresztnek a megfelelője volt. Ez az ábrázolás még a napjainkban is megjelenik, de már nem a kereszt megfelelőjeként. Példaként említhetjük a hajdudorogi görögkatolikus székesegyházat, amelynek a szentélyében ugye az előbbi kép, az is a rúdon függő szőlőfürt található. Ezen kívül a szőlő hát nem csak falfestményeken jelenik meg, hanem kelyheken, tabernákulumokon, melyeken Krisztus vérét jelképezi, vagy ikonosztázionjainkon, például a Sátoraljaújhelyi ikonosztázionon, vagy más helyeken is, az ikonok közötti díszítésként Krisztus ikonja mellől indulnak ki ezek a szőlőindák, és hát a Krisztus ikonjából kiinduló szőlőindák az egész ikonosztáziont ugye behálózzák, és ugye minden szentnek, minden szenthez eljutnak, és mintha ezeken függenének a szentek ikonjai. A felsoroltakon kívül, hát magukon az ikonokon is, nem csak az ikonosztázion állványán, magukon az ikonokon is megjelenik a szőlő, vagy hát megjelenhet. Itt említhetjük meg a Jézus az igazi szőlőtő elnevezésű ikont, amelynek középpontjában Krisztus áll, szőlőveszőkön pedig az apostolok. A szőlő az említetteken kívül a szentek jelképe is, példaként említhetjük Vincét vagy Orbánt, akiknek azért a szőlő az attribútuma, mert közük van a szőlészethez. A világi ábrázolásban is helyet kapott a szőlőnek a képe, hogy a szeptemberi hónapot az őszt a szőlő jelképezte, sőt ugye Európa jelképe is a szőlő volt nagyon sokáig. Láthatjuk, bátran elmondható, hogy a szőlőnek jelentéstartalma igazán sokszínű, mind a keresztény, mind a profán világ vonatkozásában, és hát a szőlő lesz ugye így a eukarisztikus világ találkozóra, kongresszusra készülve. Nyilván az egyik eleme ez az eukarisztiának, amiről magáról a szőlőről, magáról a borról, mint szimbólumról akár, amik nagyon sokszor nagyon sok mindent tanítanak számunkra, nagyon sokat tanulhatunk, és hát nagyon sok az eukarisztikusra értelmezésére is nagyon sok minden plusz jelképet, szimbólumot, tartalmat, mondani valót is ad számunkra. Nyilván nem egyedül, hiszen a másik ilyen szimbólum magának a kenyérnek az ősi szimbóluma, ugye legfőképpen a Bibliában, de a művészetben is, viszont a kenyér nagyon ősi motívum, és hát magát az életet szimbolizálja szintén, hogy a búza elhal, hogy életet adhasson a földbe, hol elrothad, és bőséges termést hoz. És a kenyér szónak mélységes jelentéstartalma van éppen emiatt, melyet nem igazán lehet igazából szerintem már tovább mélyíteni. De maga a kenyér, az antropológia, az emberre foglalkozó tudományágak szerint is ugye egyik alapfogalma az emberi életnek, és hát mindenfajta emberi tápláléknak az alapszimbóluma. Bármennyire is szárnyal a lélek, és bármennyire is a természet fölötti fölé irányul az emberi élet, a tápláléktól, annak anyagiságától és anyagi szubstanciájától függ, tehát a kenyér valamiféle elengedhetetlenül fontos eleme az életünknek. Ha megnézzük az Ószövetséget, Isten az ember teremtése után és a vízözön után az embernek kinyilváníthatja, hogy milyen ételeket szabad fogyasztania. A bűnbeesett emberpárnak és ivadékainak keményen meg kell dolgozni azért az életért, amelyre szükség van az ételért, amelyre szükség van az élethez. Azt mondja, arcod verejtékével eszed kenyeredet. Ugye a zsidók között ezért is alakult ki az a szemléletmód, hogy a bőség az nem más, mint Istennek az áldása, a nélkülözés, az ínség viszont a bűnnek a következménye. fölemészti majd aratásodat és kenyeredet, olvassuk ugye Jeremiás 5. fejezetében. A Mamrei jelenés leírásában Ábrahám kenyérrel kínálja meg a vendégeit, hogy felügyíthessék magukat, aztán később ugye Jákob álmát követő fogadalma alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy akinek nincs kenyere, annak nincs semmije. A hét inséges esztendő szintén erre utal majd Józsefnek a történetében. A papi törvényhozás kiemeli a kenyereket, amelyeket a templomban ugye az illatáldozatokhoz szükséges edényekkel együtt helyeztek el az asztalon. Ismerjük a történetet, Dávid és csapata menekülés közben ilyen fölajánlott kenyereket fogyasztanak, amelynek feltétele volt, hogy tiszták legyenek, amelyeket ugye Ahimelek főpap adott oda nekik, és hát Izrael számára ezek a kenyerek az Isten és népe közötti szövetségnek a jelképei lesznek. Ugye Melkizedek, Szálem királya is, aki a magasságban Isten papja volt, kenyeret és bort ajánl fel az Istennek, áldást kérve Ábrámra, és hát magát az Urat dicsőítve. Aztán a kovásztalan kenyerek már a legrégebbi törvénykódexekben is hozzátartoznak az áldozatokhoz, továbbá Izrael táplálékául szolgálnak ugye a tavaszi ünnepek idején, és hát a kovász az pedig ki volt zárva a felajánlásokból. Ezeket csak mint zsenge áldozatot ajánlhatják föl az Úrnak, de megbékélés illatául ne kerüljenek az oltárra, jól olvashatjuk. A zsengéből készült kenyér ugye a hetek ünnepén hozott felajánlásnak egyik fontos része volt. A zsidók összefüggésbe hozták a kovász nélküli kenyér használatát az Egyiptomba való kivonulással, annak emlékezetére, hogy a szűk időre való tekintettel nem állt módjukban a tésztát megkereszteni, hanem sietősen kellett távozni. Ugye a Zsoltárok könyvében olvassuk, hogy akit az Isten látszólag elhagy, az a könnyek kenyerét, vagy a hamu kenyerét eszi. Kenyerem úgy eszem, mint a hamut, és italom könnyeimmel vegyül. A példaszép könyvében a bűnös ember, ugye a gonoszság kenyerét, a lusta pedig a tétlenségnek a kenyerét eszi. Ezzel párhuzamosan, vagy ezzel szemben, hogy az új szövetségben valakivel egy kenyeret enni általában azt jelenti, hogy az illetők barátok, kenyeres pajtások, ugye, ahogy mi mondjuk. Ez egy meghitt, bensőséges kapcsolatot jelent, és hát Jézus Krisztus ezt magára vonatkoztatja a lábmosást követően, ám előtte hozzáteszi, hogy nem mindnyájatokról mondom ezt, mert hiszen tudom, kiket választottam ki. Isten gyermeke és barátja az ember, ezért még inkább fájó, hogy Jézus saját barátai árulják el, akikkel úgymond egy kenyeret evett. Amikor Jézus azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, ami Isten szájából származik, világossá válik, hogy a kenyér az ő számára azt az isteni szót idézi, amelyből nap mint nap élnünk kell. Szent Márk az első kenyérszaporításról szóló leírásában kenyérszaporítást összefüggésbe hozza a tanítással. Ezért úgy tűnik, hogy a kenyerek egyszerre szimbolizálják Jézus szavát, és hát a nekik adott testét is. Aztán szintén érdekes és fontos, hogy az emmauszi tanítványok Jézust föltámadását követően, hogy a kenyér megáldásáról és megtöréséből ismerték fel, azonban ugye megkérdezik maguktól, hogy hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt az úton és kifejtette az írásokat. Szóval itt a kettőt párhuzamba kell egy kicsit szemlélni, maga az isteni szó és maga a kenyér itt is szorosan egymás mellett áll. A kenyérszaporítás csodája, annak az előkészítése, hogy az oltári szentségnek magának. Máté leírásában ugyanazokat a szavakat használja, megáldotta, megtörte a kenyeret, mint az utolsó vacsoránál, és hát János csoda utára helyezi a Kafarnaumi zsinagógába elmondott beszédet, amelyben Jézus megígéri az oltári szentséget, ugye János evangélium a 6. fejezetének a vége felé. Aztán szintén olvashatjuk az új szövetségben, hogy a nép csodajelet kér, és egyesek hozzáfűzik, hogy Mózes éveken keresztül mannát adott a pusztában a népnek az égből, és hogy ehhez képest pár ezer embert jólakatása nem is olyan nagy cselekedet, azonban a mannát nem Mózes, hanem Isten adta az égből, amely a test táplálására szolgál. Az igazi égi kenyeret, amely örök életet ad a világnak, az maga Krisztus adja. Kedves testvérek, látjuk azt, hogy a Bibliából kiragadott-e néhány szimbólum jól bizonyítja, hogy akár a szőlő, akár a búza, a kenyér, akár a bor mennyire gazdag jelentéstartalommal bír, és talán nem véletlen az, hogy az Úristen ezeket a végül is nagyon egyszerű, nagyon elterjedt, mindenki számára hozzáférhető anyagokat választja nagyon fontos ajándékoknak a közvetítésére, továbbadására. Készülve a nagy esztendőre, a nagy ünnepre, és hát minden egyes szent liturgiára, ahol is ilyen konkrétan, ilyen szorosan kapcsolatba kerülhetünk az Istennel, azt gondolom, hogy mindannyiunknak érdemes egy kicsit az eszébe vésni, vagy felidézni ezeket a szimbólumokat, hiszen általában a szimbólumok, a képes beszédnek az eszközei azért sokkal többet mondanak, és sokkal többet adnak számunkra, mint egyfajta definíció, vagy mint egyfajta filozófiai, dogmatikai kulcsfogalmak. És én azt gondolom, hogy bőséggel találunk olyat, akár az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben, akár amit a kinyilatkoztatás alapján a művészetekben vagy a liturgiában megjelenik, amelyek valóban arra szolgálnak, hogy az eukarisztiában, az abban való találkozásban, ezekben a szimbólumokban, motivumokban valóban életünk legyen, és bőségben legyen. Elköszön a Mária Rádió stúdiójából a mai hittanóráról Deák Csaba, görögkatolikus áldozópap. Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görögkatolikus atyákkal.